Rádióegyetem. György Péter előadását közvetítjük az ELTE bölcsészettudományi karáról. Az örökség, mint építészeti probléma.
Itt van a Graham Roy-nak egy cikke a szíriai helyzetről és az antikvitás viszonyáról. Az egy példátlanul érdekes, és tudom, direkt nem akarok erről többet mondani, egy példátlanul érdekes dolog, hogy ez a szöveg hogyan reflektál erre a problémára. Tehát hogyan érzékelteti a New York Times ezt a dolgot, hogy a kulturális örökségbe hogyan kell belemenni. Ugye ez a dolog, ez összefügg azzal a problémával, hogy ugye azt állítottuk, vagy azt állítottam, hogy a kulturális örökség ez egy politikai probléma, és van egy nagyon fontos különbség benne, hogy egyszerre egy politikai probléma, és egyszerre egy tárgyi kultúra, tehát van effektív, tehát érzéki, szenzuális probléma, és egy konkrét tér és építészeti probléma. Tehát ugye az a kérdés, hogy a politika elmélettel nagyon könnyű elbánnunk, mert a politika elméleti problémák azok ideáknak a reprezentációról szólnak. Hát tulajdonképpen egy eszmetörténeti probléma az döntően szövegekről szól. Tehát ha megnézik mondjuk a magyar, tehát azt mondjuk, hogy a kultúrtörténet, meg hogy a magyar eszék történetéről szeretünk beszélni, a szövegek történetéről szeretünk beszélni, de tulajdonképpen, amikor rekonstruáljuk, hogy egy korszaknak a gondolatvilága hogyan működött, akkor abban az elmúlt 20-50 évben nagyon kevés szerepet hagytunk ennek a problémának, hogy mit jelent testnek lenni, mit jelent szenzuális problémának lenni, és mit jelent térnek lenni. A testen most ezért értem egyszerűen három dimenziót. Tehát egyszerűen azt, hogy a három dimenzió, tehát a térben való haladás, téri tapasztalat, érzéki tapasztalat, hogy mit jelent egy térben létezni. Ezek a problémák, ezek meglehetősen nehezen kerültek be a kulturális örökségen keresztül kerültek be, de mondjuk az eszmetörténetnek a fogalmában. Az elmúlt inkább 10-15 évben, vagy inkább rövidebben kezdődtek el azok a percepciók, amelyek például mondjuk elég erősen elkezdték vizsgálni a diktatúráknak a hagyománya és a térhez való viszonyuknak az összefüggéseit. Kiváló szerző a Kotkin nevű amerikai fiú, aki a Foucault utolsó tanítványa közé tartozott. Itt egy nagyon jó könyvet például, a Magnitogorszk című problémát. Mi elmondom micsoda, aminek az angol címe az egyébként a varázshegyre játszik rá, tehát nem a Zauberberg, hanem a Magnet. Ugye ez egy vashegynek a problémája. Egy nagyon érzékeny példája annak, hogy mi minősül kulturális örökségnek. A Magnitogorszk az egy szovjet város. Egyszerűen az a lényeg, hogy gyakorlatilag külszíni vas van benne. És a 30-as évek közepén, amikor Stalin eléggé világosan készült a második világháborúra, tehát eléggé nyilván volt, hogy tehát ugyan még utána írták alá a meg nem támadási szerződést, de nem voltak hülyék, azt akarom mondani. Szörnyetek volt, de hülye nem, ez így precíz talán. Akkor az egyik probléma, amit felvetettek neki az ő emberei, az az volt, hogy vas nélkül nem fog menni a sztori. Tehát mindenfélét lehet csinálni, az amerikaiak utána tényleg, de és akkor fölépítették Magnitogorszkon. Példátlanul és brutálisan rövid idő alatt, azzal a különbséggel, hogy nem rabszolgák építették, ez nem egy gulág történet volt, hanem ezt maguk korabeli szovjet fiatalok építették szerelemből. Tehát tényleg önkéntességből építették. És beláthatatlan idő alatt, mert hogy a kóhókat el kellett kezdeni működni, tehát az idővel futottak versenyt. Zárójelben nem kívánok állást foglalni abban a kérdésben, hogy Josip Visszanovics Stalin jól tette, hogy meg nem támadási szerződést kötött a németekkel, vagy nem, ez a kérdés értelmetlen. Ez a kérdés egy logisztikai problémának tekintető, hogy milyen időre áll rendelkezésére elég mennyiségű tank ahhoz, hogy belemerjen ebbe a történetbe kezdeni, és pont minden hónapra szüksége volt. Ugye tudják, hogy a második világháború után ők azért tolták arrébb, amiről beszéltünk Lengyelországot, hogy nézzék, egy olyan ártatlan, rendes ember, mint a török Gábor Szandzsen azt a nyugaszolatot mondja, hogy látták Orbán Viktor Magyarország legjobb politikusa, mert azt csinál, amit akar. És nem jut eszébe, hogy a politika az egy normatív fogalom, mégiscsak a közjóért való cselekedet. Nem azt mondom, hogy Orbán Viktor, csak azt mondom, hogy a praxis, mint valaminek az igazolása, azért az egy bonyolult probléma. Tehát a Sztálint a praxis igazolta, de más nem, azt akarom. A Magnyitogorszk az egy város, amit tehát egy logisztikai szükségszerűség épített föl, és egy iszonyatos, ha akarják, hazafias elszánlás. És oda bemegy a Kotkin 89-ben, amikor éppen egy ilyen szünet van, egy interlúdiumban, és minden papírhoz hozzáfér, és ír róla egy könyvet, ami tulajdonképpen olyan, mintha a világörökség, nem viccelek, részévé tesz egy egyébként senki által nem ismert, és főképp el nem ismert teret. Magyarországos gronda, ezt meg kell magunknak mondanom, képzeljék el, hát sátorral kezdődött, értik, és amin az első bölcsöde fölépült, addigra született meg az első gyerek. Tehát annyira, hogy micsoda, egy iszonytató méretű lakótelep, és egy kohó, így jó. Tehát ezen nincs mit védeni. És hogyha mögé rakod ezt a történetet, azért mentek az emberek építeni, a maguk korabeli emberek, mert pontosan megértették, hogy miről van szó. Tehát nem volt. 2 perc alatt megértették, hogy az egész hazájuknak vége lesz, hogyha nem lesz vas. Ezért túltették a problémáikat Josif Visszatérő Sztálinon, amit nem könnyen tettek, és oda mentek. Egy politikai rezsimváltás kell ahhoz, hogy ezt elkezd értékes területként látni, és ne valamiféle ilyen szörnyű világként. Tehát azt, hogy mi minősül kulturális örök. Egyébként baromi jó könyv, Stephen Kotkinnak később egy csomó könyvet írt. Szerintem az egy legjobb könyve, ez egy mikrohistória, hogyha akarják, csak a történet nagyon makró, mert nagyon nagy. És egy nagyon furcsa időpontban van írva, mert rajta van az a bélyeg, hogy hirtelen semmilyen, tehát 2 politikai rezsim között van írva. Jól tudott oroszul, jól tudott, nyitva voltak a levéltárak, ami aztán később megint bezártak. Tehát tulajdonképpen senkit nem zavart, hogy ő ezt akarja írni. Rengeteg naplót kapott, meg rengeteg fényképet. Hozzájutott a város történetének, amiket pár évvel később aztán megint véget ért a nyilvánosság. A Magnyitogosz történetét azt tényleg azért érdemes megnézni, ott van a CEU-ban egyébként. Mert pár Jacinszkitúan benne van, hogy milyen, tehát hogy miközben ezekről a dolgokról beszélünk, mint terekről, enszóval, hogy ezek úgymond mennyire távol vannak a politikától, és mégis milyen közel. Akkor most egy pillanatra hadd kérdezzek valamit, hogy akkor rakjuk csak az össze valami Dunaújvárosunkkal egy pillanatra. Tudjuk, hogy a Dunaújváros az mikor épült, az egy Tallinn városként épült. Tehát ha akarják a magyar Magnyitogorszk, annyiban valóban adás, hogy a Dunán érkező szovjet vasat ott pakolják ki, és kezdik el ezt csinálni. Tehát a Dunai Vasmű az egyébként ugyanez a probléma, tehát egy logisztikai kérdésnek a megoldásához hozzárendeltünk egy városfejlesztést. Azért kellett azt elég pontosan kiszúrni, ugye a térnek, tehát az nagyon fontos, hogy az nem egy... Nem egy a dolgok normál város fejlődése mentén, ezért is analóg létrejött tér, hanem hogy a Magnyitogorszkon hát az világos volt, mert pont oda kellett tenni. A külszíni fejtés az alapkérdés volt, mert az azt jelentette, hogy nagyon gyorsan hozzá lehet jutni, jó minőségű vashoz. A Rákosinak nem volt ilyen szerencséje, de hogy a folyó az a legjobb közlekedési út, a legüzembiztosabb, tehát nem nagyon, meg hát takarékos. Viszont a Duna pont úgy a közepén, tehát hogy ne legyen túl közel az egyik határhoz sem, ugye? Egyszerűen katonailag így ráböktek, és abból pont az jött ki. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy a Dunaújvárosnak van-e ezen kívül legitimitása. Nagyon könnyű ezt a dolgot. És akkor kiírtak rá egy szociál pályázatsort, amit egyébként ez egy szociál város lett belőle. Aztán meg a 70-es évekbeli lakótelep lett belőle. Tehát 2 lakótelepből áll ebben az értelemben. Volt a Berlinben, emlékeznek a Karl Marx Allé nevű dologra, tudják, ami így megy végig. Tulajdonképpen annak egy kicsinyített változata és rövidített változata, tulajdonképpen egy nagyon, nagyon széles főutcából áll. Ez a főutcán nincs értelme, mondjuk 100 méter széles. Tehát fasorok vannak közte, és hát 2 oldalon szocialista épület. Aztán onnan arrébb, 70-es évekbeli lakótelepek, aztán megjelennek benne a templomok, ami nagyon vicces, amiknek egy része organikus építészeti mintákat követ, amitől tehát egy ilyen nagyon furcsa városi szövetté válik, és lakik benne, értik, 80 ezer ember, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez nincs. És akkor ugye látják, hogy a szocialista realizmus építészete az valójában azt jelentette, hogy az egy barokk mintákat használó, historizáló építészet. Ugye ezt, hát ezt látják Pesten is. A Hűvösvölgyi úton a Pannonia filmstúdió épület. Ez például az egyik leggyönyörűbb szociál épület Magyarországon, a Gádoros Lajosnak az épülete. Igazán csodálatos épület. Az Iparművészeti Egyetem, az biztos ismerik, ugye? A Zugligeti úton, a MOME épületé. De az a lényeg, hogy a szocialista realizmus az nem egy a Bauhausféle racionális építészetet követő építészet, hanem egy a nemzeti történeti ikonográfiát használó, tehát a klasszicizmus és a barokk építészet mintáit követő, historizáló építészet. A MoMA az például egy ugyanilyen épület, amikor elmennek előtte pillanatra, azt gondolhatnák, hogy egy 19. századi épületnek egy passzis tulajdonképpen, egy mintázata. Azért nehéz a helyzet, mert a háború után, amikor a rákosiék elkezdtek épületeket rendelni, akkor tudják, az építészeket nagyon nehéz kontrollálni, tehát még Bauhaus épületeket építettek nekik orvul, és csak később riadt föl a révai, hogy átverték. Tehát a Mémosz székház például, a Mémosz székház ott van a felvonulási téren, a Dajtosi Dühe Fasori oldalon, ott van két ház egymás mellett, van a von Eggerátnak egy ilyen posztmodern épülete, ami szemben van a park. A Városliget, ami így utánozza az előzőt, és áll mellette egy ilyen klasszikus, modern épület, az egy nagy irodaház. Az a Mémosz székház volt, az pedig a Magyar Építőművészek Szövetsége, tehát az építészet önreprezent. Vagy a Fehérház, ugye például, amit ma képviselik, az, ami belügyminisztériumnak épült, az például ugye túl modern jellegű volt. De nagyon kevés ideje állt a Rákosi diktatúrának rendelkezésére ahhoz, hogy a korszak építészetére rányomja a bélyegét, és egyben szociál legyen. Tulajdonképpen a nagy reprezentatív szociál építkezés a Dunaújváros volt, illetve nem a Dunaújváros, Oroszlány és a Tatabánya az egy sokkal inkább ilyen szocialista város, de egy modern város lett. A szocialista realizmus építészetéről úgy beszéltünk 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, mint egy elbontandó szemétről, hogy tömören fejezem ki magam. Nem nagyon találtál építész-történészt, aki around the world erről a dologról, inkább 20 évvel ezelőtt hajlandó volt, mint kulturális örökségről beszélni, tehát értik, tehát békának látta őt, és nem királynőnek, hogy így fejezzem ki magam. Majd hirtelen, egyik perccel a másikra átálltak a váltók, és a szocialista realizmust ma mindenki egy nagyon értékes kulturális örökségi dimenziónak tekinti. Minden ellenkező hirdetés ellentétben Makovec Imre is nagyon akarta ezt a dolgot, tehát nagyon, mert ő historikus volt, tehát jobban bírta, mint a racionális építészetet. Ez ugye mindig egy feszültséget szül, mert azok az emberek, akik ezt átélik, vagy akik élnek benne, azok ugye hát nem biztos, hogy ezért rajonganak, de a lakókat általában nem mindig kérdezzük meg. Magyarán az, hogy az építészet történet az azért egy nagyon fontos, tehát a tárgyi örökség története az azért egy nagyon különös történet, mert valójában egy korszakkal egy időben az építészek bizonyos szempontból a legkiszolgáltatottabbak a politikának, és egy másik dimenzióban messze a legszabadabbak tőle. Felszólítani valakit arra, hogy egy más típusú verset írjon, az nem nehéz, ugye? Tehát Devecseri Gábor, az életművének a maradandó része, lám, ez egy bonyolult kérdés, az a Homérosz fordítása, ami példátlanul magas szintű. Tehát a nyugat legutolsó nemzedékéhez sorolandó fiatal költőként kezdte a pályafutását, de mondjuk nagyon közel került a kommunizmushoz, és hát így az egyszerűség kedvéért egy időben a Katonai Akadémián volt alezredesként egyébként az irodalomtörténet tanára. Igen, ez egy érdekes oldalom, mert a barátait azzal vicceltem az összesen, hogy egyenruhában állított be hozzájuk este, amitől viszont azok azonnal infarktust kaptak, mert amikor ugye az árnyékot meglátták az üvegen át, és fölment a legjobb barátjához, mint tudom, Karinti Ferenchez, aki azonnal infarktust kapott, amikor így beállított alezredesként. Többféle megfontolásom, hogy miért vállalta el ezt a nemes munkát, ebben nem akarok belemenni, hát mondjuk zavarba ejtő egy nyugatos költőtől, hogy Farkas Mihály legszebb egyenruháit. De például ennek kapcsán őt megkérdezték, hogy írna-e egy kis eposzt arról, hogy a önkéntes határőr milyen. Azonnal írt erre meg kis eposzt, ugyanaz a fantasztikus nyelvi kompetenciával. Tehát tulajdonképpen arról szól, hogy a nyugati határszélen van egy önkéntes határőr, aki megakadályozza. De tulajdonképpen, hogyha elolvassák, el ne olvassák egyébként, vagyis olvassák el, ahogy akarják, elég rövid. Tulajdonképpen a saját Homérosz folytatásnak a paródiája. Tehát hihetetlen költői kompetenciával megírt, elmutatlan disznóság, ugye, talán így pontos a dolog. Egy írót nagyon könnyű rávenni arra, hogy némi anyagi ellenszolgáltatás, azon a kalommal azért ez egy szabadságegyi villa, amiről beszélünk, tehát nem egy, tehát jól megfizettette magát, nem, sőt azóta is, hogy Devecseri Parkot van, tehát nem volt hülye, de hogyan. Nagyon könnyű egy írót rávenni arra, hogy írjon valamit, majd utána kihagyja az életművéből, ez egy nagyon fontos probléma. Ha végignézik a nagy magyar költők életművének a kiadásait, hát mindegyikük kihagyja az összegyűjtött. A Vas Istvántól az Illyés Gyuláig nem kedvelték, hogy az 50-es években írott verseik bekerüljenek az összegyűjtött versébe, kivéve az Őrsit, aki természetesen önkínzó iróniával az összes versét berakott az összegyűjtött életművébe, hogy hát mindenki menjen a francba. Tehát lássák, hogy mit írtunk mi Steinert a születésnapjára erre. Az építészekkel az a probléma, hogy a parancs kiadása és az épület fölállítása között eltelő nem kevés nap, évek alatt nagyon gyorsan, illékonyan megváltozik a kontextus. Tehát minden tárgyi örökség azért nagyon figyelemre méltó, mert a politika által kiadott utasítások és a realitás között eltelő időben megváltozik a helyzet. Tehát amikor a magyar építészek, akik egyébként aranykornak tekintették az 50-es éveket, ami elég vicces, mégpedig olyan építészét tekintették aranykornak, akik egyébként személyesen vért hánytak volna, hogyha azt kérdezték volna tőlük, hogy ők szárnyalisták-e. Tehát finom úri emberek, idősebb Janáki, aki például a miskolci egyetemi épületeket építette, nem tudom, megvan-e maguknak, ami a magyar építészet történet egyik legremekebb példája. Azt, hogy Rákosi Mátyás Egyetemnek gondolták el ők, mint a Magyar Nehézipari Egyetem, tehát a Magyar Nehézipari Képző... Ezt a kampuszát tulajdonképpen a Janáki tervezte, és annak nyomán valósult meg. Aztán tönkretették ezeket az épületeket, hogy nem ez egy más kérdés, mert senki nem látta őket kulturális örökségnek. Akkor ma már annak látjuk. Ezek klasszikus high modernism épülete. A Molnár Péter nevű zseniális építész, nem ismert nyilván, 25 éves korában nyerte el egy pályázaton a debreceni tanácsházát. Vagy mennek a debreceni főutcán, akkor itt volt egy ilyen nagy szürke épület, ami, tehát 25 éves volt, és ez egy igazi klasszikus modernista épület, mert egyszerűen értik, mert hogy az új rezsim már bejött, de még nem érkezett el a Szovjetunióból a doktrina híre, hogy tulajdonképpen nekünk nem modern épületekre van szükségünk, elvtársak, hanem historizáló épületekre, hanem 52-ben a nagy történészvita idején azt végre volt abban a helyzetben Révai József, hogy kiosszon mindenki, de a házak már álltak. Tehát Révai József a szó legszorosabban leteremtette a magyar építészeket, és közben panaszosan elmondta nekik, hogy ez szörnyű probléma, mert nem tud. Én be tudok tiltani egy színházi előadást, bármikor mondta. Szétverek egy zeneművet egy fél perccel, de magukkal mit csinálok, mondta. Lámilyen rútul becsaptak engem. Magyarán ugye ez azért nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy a tárgyi örökségnek a politikához való viszonya az mindig nagyon differenciál. Az az 5-6 év, amiben kerül egy ilyen apróságnak a fölépítése, az általában, tehát általában nagyon nehezen tudunk egy rezsimet mondani, hanem 5 éven keresztül stabilan úgy kitart, hogy abban nem lehet beleszólni. Tehát amire oda jutsz, addigra már vagy kell neked, vagy éppen szégyen. Ez azt jelenti, hogy például, amikor effektív arról beszélünk, hogy mi minősül mondjuk a magyar épített örökségnek, akkor iszony zavarban vagyunk saját magunkat illetően. Tehát a maguk nemzedéke magától értetődően fogja bevenni ezeket a házakat, mert ránéznek, és nagyon jók. Azt szerint, a norma szerint, nevezetesen, amit a posztmodern, tehát maguknak a szeme, az a posztmodernen keresztül lett úgymond fölnevelve. Beleilleszkedik. Tehát pont olyan, mint azok a historizáló posztmodern házak, amiket maguk egy kicsit már unnak. Ráadásul ne felejtsék, hogy az idő egyre jobban múlik, tehát mondjuk egy 2014-5-6-ban írandó könyvnek a szerzői számára az, hogy ezek a szálmista diktatúrák, azok semmit nem mondanak, mert kellően műveletlen építészet történészekkel állunk szemben. Illetve nem csak. Hát a régi zsarnokot nem szokták gyűlölni, nem? Tehát Rákosi Mátyás nekem egy személyes tétel? Nem, mert 54-ben születtem. Nekem a Kádár egy személyes tétel. Maguknak sem. Azok az emberek, akik a Versailles csodáit élvezik, azok nem szoktak személyes ingerültséget érezni a Bourbonok iránt. Ugye ezt lássuk be. Nem szoktunk az augusztuskori Rómával kapcsolatosan, hanem az építészet az túléli ugye ezt a problémát. Tehát túléli azt a politikai rezsimet évezredekkel, amelynek köszönhette a létét. Ugye az az ő problémájuk ott Aleppóban, csendesen mondanám. Az az ő problémájuk ott mondjuk a tálibokkal, amiről szó volt. Ezért említettem volt ezt a példát a Lord Elginnel, már mondjátok a korabeli Aténnal, hogy tartozik-e a Mohamedának, vagy az ottomán birodalomra. Tehát az, hogy tulajdonképpen mi örökség, nevezzük nevén a gyereket, azt egy korszak utólag találja ki. És eléggé könnyen meg tudja változtatni ezt a dolgot. És ez egy perdöntő kérdés. És itt van ennek egy nagyon furcsa problémája, hogy tulajdonképpen lássuk be azt, hogy valami bemegy-e a divatba, vagy kimegy a divatból, az az örökségesítésnek egy feltétele. Általában nem nagyon szokott egy nemzedék örökséggé tenni valamit, amiről nem gondol semmit. Tehát mindig, amikor föltalálja saját magát a múltban, akkor akarja örökségként látni. Na most ennek a költséghányada nagyon alacsony, mondjuk egy sláger esetén, egy divathullám esetén. Tehát a retroaktív igazságtétel az nagyon olcsó a tárgyi kultúra olcsó részében. Az én gyerekkorom mélyén mindenki ilyen lemezekből készült törpe autókkal játszott. Benyomtad a fejét, és az autó lendkeréken elindult. Ez egy ilyen egyszer is lemezből készült, primitív szerkezet volt, és ez volt benne a vicces, hogy az autó versenyző az lendkerék meg. Ez a dolog, ez őszintén szóval nem éreztem azt, hogy ezt el kell tennem, ezt a tárgyat, akár a gyerekeimét is, hanem én ezt hagytam, úgymond a veszendőbe menő tárgyak esetében. Ellenben most ugye minden múzeumban lehet kapni. Mert ugye a győri lemezgyár elkezdte gyártani, és a maguk nemzedéke ezt örjöngve, messze túlértékelve, tehát mit tudom én, ilyen több, nem 100, hanem inkább 1000 forintokért vásároljam a kisgyerekeknek, akiknek meg tök mindegy, hogy mit nyomkodnak, ezt ugye tudják. Tehát nincs az a 6 éves gyerek, aki azt mondja, ne arra, hogy édesapám, a szocializmus örökségét én visszautasítom, hanem megnyomja a gombot és távozik. Például manapság az öltönyök olyan, mintha mindenkinek kicsi lenne. De aztán kiderült, hogy ezt divatnak hívják, ugye? A nadrágok rettenetesen szűkek és rövidek, és piros zoknit viselnek emberek a Tudományos Akadémián. Rövid szűk nadrág az, amely bizonyos típusú percepciók szempontjából szinte komikus, és ilyen kihízott szak. Mert hogy az a lényeg, hogy nem szabad hízni. Hát semmi, nem? Hogy elmúlik a divat, és akkor kidobják, nem? A kollégám tényleg nagyon mélyen földulta magát, hogy nem lehet védéseken piros zoknira megvenni, mondtam, de hát miért ne lehetne? Meg hát az arc szőrzet, ezek múlnak. Az épületek nagyon drágák, ugye? Tehát az örökségnek az a probléma, értik, az örökségnek a könnyen módítható részéről nincs mit beszélnünk ebben az értelemben, az nem egy probléma. Come and go. Tehát azon nem kellene nagyon nagy ügyet csinálni, hogy a Zambó Jimmy az a kultúrás örökség része, vagy nem? Én szerintem igen, mondjuk a Pintér Tibor ezt valószínűleg finom iróniával azt mondaná, hogy józan eszem elment, de hát ez nem oszt és nem szoroz, mert nem kerül semmibe. A kérdés akkor merül föl, amikor nagy költségekről van szó, tehát az a kérdés, hogy akkor most vissza kell mennünk egy percig az építészetre, hogy az építészet, amelyik már nagyon hosszú ideje tudja azt, hogy ő nem ártatlan, hanem ő egy kulturális örökség tényező. Tehát nem úgy van, hogy az építészek csak úgy építenek, és aztán ártatlanul valaki majd őket később örökségesíti, hanem az építészek már nagyon rég, nagyon pontosan tudják, hogy ennek a jelentés teremtő és jelentés kioltó tartománynak ők nem az áldozatai kívánnak lenni, hanem a résztvevői. Tehát nem csak az történik, hogy az építészet az egyszerűen idő után részben művészetként kezelendő részben nem, hanem nagyon pontosan megértették az emberek, hogy a kortárs művészek, hogy tulajdonképpen nagyon is érdemes az építészetet művészetként eladni. Két nevet kell, hogy megkérdezzek maguktól. Az Ilja Kabakov és a másik a Gordon Matta Clark. Ezek úgymond részben kortársak, részben nem. A Matta Clark nagyon hamar meghalt, 30-valahány évesen egy vastnyálmirágban. A Kabakov 80-valahány éves, és él. Ő egy amerikai fiú, ő egy poszt-szovjet művész, soha nem találkoztak egymással, és tulajdonképpen a tevékenységnek nagyon kevés köze volt egymáshoz. Nem hatottak egymással, valószínűleg nem is tudtak egymással. Az Ilja Kabakov egy a moszkvai konceptualizmus művészetőtnélet iskolából származó művész, aki hát ebben az elnyomott, késő Hruscsov, korabb Brezsnyevi világban élt, és hát úgy mondanám, egy marginalizált helyzetben volt, mint a korszak. A moszkvai konceptualizmus az tulajdonképpen az ellenállásnak egy finom formája volt, nem volt direkt politika, de nem volt hajlandó belemenni abba, amit elvártak tőle. A Kabakov egy gyerekkönyv illusztrációból élt, és példátlanul gyönyörű gyerekkönyveket készített, és egyébként pedig először hatalmas művészkönyveket készített, majd utána hirtelen elkezdett úgynevezett installációkat készíteni, amin ugye azt értjük, hogy tulajdonképpen a térnek egy bizonyos darabját berendezzük egy időre, tehát nem egy műtárgyat készítünk, hanem egy térnek egy átalakítását. Ebből az egyik ilyen elhíresült és nagyon szemantikus műve volt egy ember, aki kirepült a lakásából az égbe. Tehát az a lényeg, hogy tehát egy ilyen szétrombolt szociál épület van, tehát ő élt egy szociál világban, egy mindennapi életben, és arról hozzátett apró pici kis szociál utalásokat. De tulajdonképpen a világot ő azt írja egy eszéjében nagyon finoman, hogy egyszer fölültem a vonatra, és elindultam, amikor elengedték Prágába, és itt rájöttem, hogy innen Magnyitogorszktól idáig, az Oder-Neisse határig, ez egy darab, azt az angol folytásban a void kifejezést használjuk, tehát ez egy darab tremendum, hogyha akarják, egy semmi, egy üres tér, egy iszonyat, egy szörnyűség. És hogy tulajdonképpen ebben élek, azt mondta, ülök a vonaton, és minden. Tulajdonképpen ez egy nagyon fontos probléma, hát ez az ítélet a korról. És utána a Kabakov a 80-as évek elején emigrálhatott, és elkezdődött az a munka, amit totális installációnak hívő, ő egy nagyon híres művész ma. Hosszú évek óta a Ilja és Emilia Kabakov, tehát a feleségével együtt jegyzi ezeket a műveket. És a totális installációk azok ugye nyugati múzeumok tereiben fölállított, beépített belső terek, amelyek mind a sztálini és a Hruscsovi Szovjetunió belső tereit idézik föl, léptékhűen, mérethűen, anyaghűen. Tehát te belépsz egy múzeumba Bázeltől New Yorkig, és ott van benne egy szoba, amiben te soha nem jártál, ami egy másik világnak, egy soha nem élt világnak, a Szovjetunió tökéletes elsüllyedt világának, a lépték arányos berendezése. Ez egy beláthatatlanul nagy sikert arató művelet volt, hiszen ne felejtsék el, bementél a MoMA-ba, és ott találtad magadat a Szovjetunióban. Hát ez olcsó, ugye? Ugyanakkor egy nagyon érdekes, mert ugye olyan, tehát az egész tulajdonképpen egy, ma már nem akarni cinikus, a Kabakov új és új kiáltásai iszonyatos anyaghiánnyal küzdenek, mert kisebb expedíciókat kell, hogy eredeti villanykörtéket, tehát van egy szörnyű, sötét háttere ennek az egésznek, egy raktár. Az egyik monográfus szerint Massachusettsben, ahol gyűjti a Szovjetunióból kiemel. De olyan tárgyakat, amik 0 forint értékük van, érti? Egy mosdótálnak 71-ből. Az a dolognak a lényege, hogy mint rekonstruálunk egy szovjet osztálytermet, ezt itt. Tehát valaki bejön ide, és ami itt van, azt megveszi. De tényleg szó szerint, és berakja egy raktárba. És valóban 30 év múlva szerintem rövidebb idő, mert garantálom, hogy azért jelzem, amúgy egyébként normál egyetemnek nem szabadnának szerintem ilyen padjai lenni, de ebben nem akarok belemenni, tehát ez szinte elképzelhetetlen egy épelmélyi világban, de ez minden. Tehát tulajdonképpen te egy időutazást tettél meg, amikor bementél a térbe. És az, hogy ezek nyugati múzeumok, elit múzeumoknak a totális environment, vagy a totális installáció, az azt jelenti, hogy minden, tehát a villanykörtétől elkezdve a székeken át, tulajdonképpen beláttál a Szovjetunióba. Még rá fogok tenni a jövő héten, hozok egy-két könyvet a Kabakovtól, ez egy nagyon komoly ember volt. Most is van. És akkor ugye egy ponton ez iszonyatosan divatba jött. Annak megfelelően változott meg, hogy a Szovjetunióról való ítélet megváltozott. Egyrészt, mert eltűnt. De az ő pályafutása elején, ha nyugaton is, de a Szovjetunió az létezett. Tehát az egy ellenséges világba léptél be, amikor meg... A pályafutása 89-ben azzal a probléma nézve szemben, hogy a Szovjetuniónak vége lett. Ez a Le Carré probléma. Tehát gyakorlatilag az ellenfél megszűnt. Tehát tulajdonképpen, amikor maguk ebbe a világba belemennek, az olyan, mint az elvarázsolt kastélyba mennének. És ezt iróniamentesen mondom. Tehát négy évvel ezelőtt, amikor a bécsi Kunsthallében kiáltottak egy ilyen nagy darab újságot, akkor a maguk elődei, akit be tudod elcipeltem, azok tök oda voltak az egészre, de mondom, ilyen alapon elvihettem volna őket az elvarázsolt kastélyba is. Röhögtek az egészen. Be lehet ülni a padba, vagy nem, de tök igazuk van, hiszen nem láttak ilyen világot soha, mert az egyetlen problémájuk az volt, akkor már hogyan tudják a mobiltelefonjaikkal lefényképezni ezt a sok vicces dolgot. És amúgy pedig viccesnek nem látták, mert őket minden tárgy vacak benne. Fél homályig van, és az egész egy hülyesség. Tehát azt akkor tudod örökségként látni, hogyha hirtelen elkezdődik, vagy művészetként, nem tudom, hogyha hirtelen arra gondolsz, hogy volt egyszer egy birodalom. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy a tárgyaknak az időtállása és a dizájnnak az időtállása, vagy a romlékonysága, az annak a függvényében nosztalgikus, értékelendő, hogy milyen jelentést tulajdonít az neki, aminek semmi köze nincs a tárgy tárgyi valóságához. Tehát a jelentés tulajdonítás az egyszerűen egy historikus kontextus, semmi egyéb. Hogy tényleg belépünk egy világba. A Kabakov igazi problémája akkor jött el, amikor 2,5 éve a Melnyikov, az a szocialista realista építész volt, akit utána a Szovjetunió, amikor a sztálinista építészet elkezdődött, a Melnyikov volt egy zseniális buzgarázsa, azt egyébként érdemes megnézni, ami szerintem a modern építés. Egy buzgarázs az egy ilyen bonyolult épület, tudják, hogy föl kell menni, ez egy nagyon durva épület. És ott rohadt szét az egyik leglasszabb buzgarázs volt a világon, és ezt most rendbe hozták, hogy a moszkvai biennálén abban mutassák be a Kabakov életművét. És akkor ugye Hitler történt egy ilyen loop, érti, hazaért, tehát a Szovjetunióból ment el, és utána az installációkat kiáltotta abban a városban, ami viszont kicsit problémás, mert tele van ilyennel. Tehát azért, ilyet azért még mindig van ám Moszkvában. És ráadásul annyira kínosabb volt, mert a moszkvai biennálit az orosz maffia tartja fönt, eléggé, hát ellenítélhető módon, ezt mindjárt Roman Abramovics fizette ki ezt a cuccot, tudják, aki Londonban élő olajmágnás, azt hiszem, hogy a nem tudom melyik olajcégnek, akinek csak azért nincsen baj a Putyin elnökkel, mert egyrészt nem megy haza, másrészt pedig meg ő Kamcsatka kormányzója, azt jelenti, olyan pénzt adózik, tehát kell leadnia, hogy azért békén hagyják őt meg jobban. A Chelsea-nek a tulajdonosa, nem csalódom. És jachtóban utazik, tehát egy egyszerű hülye. Na, bocsánat, és valamelyik fiatal művészettörténész felesége, aki egy másik olajmágnásnak, egy orosznak, annak a kedvére rendbehozatta a Melnyikov buzgarást, és akkor azt mondta, hogy édesem, hogy mi lenne, hogyha megszponzorálnánk a Kabakovot. Amivel tönkretette az egészet, mert értik, az egész annyira hamis volt, és annyira kínos, de mindegy. Tehát világos, ez szerintem egy nagyon jó példa a Kabakov munkássága arra, amikor az emberek elkezdenek terekkel foglalkozni, és nem művekkel foglalkozni. És a tereknek a retroaktivitása, a tereknek a múzeumbajzése, a tereknek az áthelyezése. Úgyhogy itt ez a fine disregard az a kérdés, tehát egy finoman áthelyezel valamit, hogy akkor az mit jelent. Hogy mitől válik egy épület önmaga emlékművévé? Mitől válik egy installáció hirtelen nézhetővé, vagy nézhetetlenné? Ezeknek vagy te kiszolgáltatva. Nagyon-nagyon-nagyon furcsa történt a Kabakov. Én nagy híve vagyok, de nagyon ambivalens vagyok ebben a dologban, de hát ez mindegy. A Mata Clark az egy másik történet. Bocsánat, itt még meg kell jegyeznem egy orosz művészt, akit szintén az Erik Bulatov, aki szintén kint van, és a moszkvai konceptualizmus nyugaton, és a moszkvai konceptualizmus nagy. És azért érdemes megnézni a Bulatovnak a festményeit, mert ez például, ha nem tudod, hogy ő idézőjelben szociál képeket fest, akkor mind szociál. És valójában egy nagyon finom, de minden inkább mondani, ez kellene képek. Például a Lenin sugárút és hasonló nagyon furcsa kis apróságok. A Mata Clark az egy építész volt, maga egyébként építészetet tanult a Harvardon. Hát, sajnos beletartozik ebbe a dologba. Az ő apja, a Matta, aki egy dél-amerikai művész volt. Mostan egy pillanatra el vagyok abban bizonytalan, hogy argentin volt-e vagy nem. Mindenesetre a klasszikus szürrealizmus nemzedékébe tartozó alkotó volt, és így aztán a mama, ez a mamájának a neve, a papa csúnyán elhagyta a mamát, és ő aztán felvettem a nevét, és a kis Gordon Matta Clark, az egy olyan New Yorkban nőtt föl, ahol az egyik nap a Marcel Duchamp lovagoltatta a térdén, a másik nap az André Breton. Tehát egy ilyen nagyon, hát finoman szóval kivételezett helyzetben élő poliglott, és hát értik, az, hogy az ember befolyásolja, hogyha azt mondja, hogy ó, hát a Marcel tegnap azt mondta neked, hát de crème du crème, oké? Tehát nem volt ember, aki a Gordon Matta Clarkot ne lovagoltatta volna a térdén. Amikor átment a apukájához Európába, akkor a Picasso-éknál reggelizett. Hát szóval a Matta az tényleg benne volt ebben, ebben a nemzetközi avantgardnak az élvonalán. A Matta Clark problémája az volt, és ez egy nagyon-nagyon... Tehát ő, én azt gondolom, hogy az a nagy fordulópont, hogy amikor tényleg megjelenik az építészet effektív művészetként, mégpedig egy furcsa dologban, a rombolásban. A Matta Clark soha nem épített házat, hanem szétszedett házakat. Ez egy nagyon komoly munka. Az első épület, amit szétszed, tehát van ez a vernakuláris amerikai építészet, ami hát ugye nagyon egyszerű, mert abból áll, hogy van egy fatrepni, ami vagy van alatta beton, vagy nem, van neki egy, kettő, három ablaka, és van egy teteje, és jó napot. És ez fából van előkészítve, és ebből van az Egyesült Államok területén mondjuk 40 millió, 20 millió, nem tudjuk. Ez bejósolhatatlan szám. Ez kb. Olyan, mint Magyarországon, tudják, ez a sátortetős kétablakos ház, amiből nem hány van. Minden magyar faluban... Ami nagyon érdekes, ennek ez egy külön probléma, ez ugye nem egy típus terv, hanem később tették típus tervé, hanem valójában az történt, hogy ez volt az a egy négyzet alakú szerkezetre egy tetőt föltenni, erre mindenki képes. Egyszerűen ezt úgy hívjuk, hogy népművészet. Ez nagyon fontos. És zajlik egy háború a néprajzosokon belül, és például a Cseri, aki csinálja a skanzent, a Cseri elég felvilágosult, hanem azt mondta egy beszélgetésben, hogy egyszer ezt jól föl fogja építeni. Tehát, hogy tudjuk, hogy milyen egy ház a fogarasi havasokból, ez ugyanaz megfelelően, csak nem fából van, hanem téglából, és általában lá van egy kicsit pincézve, vagy legalább a fele. Ugye ez hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a megvetés alaptárgya volt. A Moyser Miklós nevű kiváló magyar művészettörténész, most hunyt el, és építésztörténész, aki a Szépművészeti Múzeum igazgatója volt hosszabb időn keresztül. A Kupola és Kolonnád, tehát az ikonográfiai építészetről szóló remek könyv, vékony könyvében, a könyv végén egy ilyen filippikát szentel, hát ez tűrhetetlen. Tehát ez a szemét, ezzel épül tele a magyar falu. Mondván ugye nem felel meg a népi építészet elképzeléseinek, mert úgymond a népi építészet az egy, ha egyáltalán van ilyen, az egy hosszú udvaros és tornáccal ellátott oldalról benyíló épület típus, de mondjuk ez egy archetípusa ennek. Csak hát erre egyszerűen nem volt szükség, mert megváltozott a mezőgazdasághoz való viszont. Tehát százezres nagyságrendben nem épül ház, amit nem akarnak az emberek felépíteni. Ez például a magyar kulturális örökség egyik enigmatikus darabja, ezt iróniamentesen mondom. Ez a probléma speciál a maguk nemzedékére vár, mert a kulturális örökségnek mégiscsak van valami tőkes súlya, nem? Tehát nem mondjuk azt, hogy valami nem örökség, amiből egy van, de azt nem tudjuk mondani, hogy nem veszünk tudomást valamiről, amiből millió van. Ezt meg kell látni egy ponton, ennek körülbelül most van itt az ideje, hogy egy maguk korabeli építészek és építészet történészeket egyszerűen belátták, hogy ezt nem lehet megkerülni. Van egy nagyon jó videóanimáció erről, egy fiatal építészet történész lefényképezett azt hiszem 2000 ilyen házat, és abból csinált egy, tehát egymásra rakta őket, és ahogy maga látja, tulajdonképpen egy házat lát, hogy ez azt érzékeltesse, hogy ez milyen súlyú dolog ez a probléma. Tulajdonképpen a nem budapesti Magyarország ebben él. És nagyon érdekelne engem, hogy olyan sokkal frankóbb-e, amikor ugyanezek helyett kis balusz terek, tudják, hogy megjelenik egy ilyen. Vagy mondjuk maradjunk a Szijjártó Péter házánál, oké? Okay? Tehát mondjuk, mint építészeti etalon. Abban nem az anyagi része érdekes, hanem pont ezt választotta ki magának. Ez tényleg, ez sajátos elképzelés, mert ez világos, hogy olyan, mintha a Dallas című filmből. Tényleg nem viccelek, az nem politika, amit mondok. Annak a filmnek a vizuális etalonja, az a Dallasnak a lefordítása a magyar kúriára, ami hát mondjuk egy ilyen eléggé kentaur jellegű vállalkozás. Az amerikai modellben ugyanez az építészet azért tér el nagyon, és azért van fából. Tudják, ilyenkor szóltak a magyarok, azt mondja, hogy minden ilyen cunami, vagy izé után nem tudom hány ezer amerikai ház, holott nem hülyék, csak arról van szó, hogy az olcsó ház a feltétele annak, hogy az Egyesült Államok gazdasága arra épül, hogy évente mintegy 50 millió ember költözik el A-ból B-be. Annak az a feltétele, hogy olcsó, tehát mindent, az is olcsó legyen, amit elaszt, és az is, amit veszel. Tehát a migráció, a belső migráció, magyarán vacak házakban érdemes lakni, mert 5 év múlva úgyis arrébb megyek. Tehát nem érdemes azt gondolni, hogy rengeteg előítéletes európai építészet történik. Azt mondja, miféle ország az, amelyik fából tudják ilyen gyakorlatilag könnyű szerkezetes házak, mert be tudsz alá nézni. Trepnyén van az egész. Ez Magyarországon nagyon fontos, hogy nem minősül háznak. Tehát ha Magyarországon akarsz, ha telkedre építeni valamit, és nem akarsz építési engedélyt, akkor ez a dolgod. Mert azt mondja, hogy könnyű szerkezetes, ideiglenes épület. És erre azt mondják, hogy jó. És valóban az nem nagyon bír ki egy emeletnél többet. Mert hogy egyszerűen a magyar építési határozat, ez nagyon fontos, értik? Ez például egy elementáris része a kulturális örökségnek. Az azt ismeri, ami le van pincézve. Ezt a dolgot, hogy felraksz egy fakeretet, amit betonnal kitöltesz, és rádobsz egy házat egy hónap alatt, inkább két nap alatt, az olyan, mint a laktárad lenne. A matrakárnak az volt a problémája, hogy azt mondta, hogy nézzünk szembe ezzel az örökséggel, nézzük meg, hogy ez micsoda. Tulajdonképpen ez ugyanaz a probléma, mint amikor a Kabakov elkezd tantermeket fölépíteni. És azt mondja a matrakár, hogy próbáljuk meg ezt megbontani. Nevezetesen én mondta, ezt ketté vágom. És mondjuk kivágok ebből itt egyet, itt egyet, itt egyet és itt egyet. Amivel őrületes, statikai problémák elé állítom magamat először is, tehát soha ne becsüljék le. A matrakárk iszonyatos statikai, és tehát tulajdonképpen a kivágásnak, a metszésnek a módszertje lehet utána, mert elmondhatatlan, bonyolult európai házakban hihetetlen metszeteket vágott ki, amik az összeomlás hatát, tehát nem olyan könnyű egy házat szétvágni. Ennek ugye az az eredménye, tehát, hogy gyakorlatilag, nem tudok más mondani, ez tényleg egy nagyon radikális kritikája annak, amihez a legbensőségesebb a viszonyod. És a kritika nem ideológia. Tehát nem szövegeket írsz, hogy az örökség, hanem egyszerűen például megváltozik. Tehát Hitler megjelenik egy fényképen, amit ő csinál arról az épületről, középen besüt, átsüt a fény. Tehát megváltozik a fény, az árnyék, megváltozik a nézete, nem sejthető nézetekből tud lefényképezni a házadat. Magyarán elkezdesz a házzal úgy bánni, mint egy furcsa térrel, és a viszonyod az nagyon fontos. Pontosan az volt a Matta Clarknak az alapja, ami később utána a kulturális örökség magáévá tett, hogy nem egy engedelmes, politikailag türelmes és birkatürelemmel fölépített viszony fűz céged a térhez, hanem elkezdesz vele, akarod rakoskatni. Ez egy nagyon komoly dolog. Tényleg ő ebből az értelemben aztán tényleg nagyon messze elment abban a rövid életében. Nem nagyon volt, ő tudta, hogy mi bajom van, és egészen nem volt hajlandó tudomást venni. Van egy barokk metszet nevű, amikor építették a Bobúrt, akkor fölkínáltak neki, akkor nagyon híres volt a Bobúr helyén, előtt egy ilyen lebontásra ítélt hatemeletes párizsi bérházat, amit tényleg, hogy ketté metsz, az tényleg azt kell mondanom, hogy mesteri. Jó, ennek egy ponton túl ennek lett egy bizonyos értelemet öncélú, mert ő is elkezdett vándorolni, mint ahogy a Kabakov, ő elkezdett más. Tulajdonképpen tényleg, mint egy ilyen építészeti módszert kegyeskedett a házakat szészedni, és elmondhatatlan fényképeket csinálni róla. Ugye a Matta Clarknak zárójában az öröksége az kellemetlen, mert ezeket megvették, meg eltették, de a 2007-es Whitney-beli nagy retrospektív kiáltása az csak azoknak volt megnyugtató, akik tudták, hogy ki a Matta Clark, melyeként maga odajön, és lát egy ekkora darab fát, amit ő a sarokból vágott ki. Tehát csak szakrális értelemben van jelentése, egyébként nincs. Még egy mondatot csak ehhez. Ugye a Martha Clark az azt gondolta, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy ki kell hozni a tér és az építészetről való, először nem beszélni kell róla, nem csinálni kell, másrészt pedig meg nem kell tovább bent maradni a mainstream kultúrában. A 70-es évek közepi Soho, tehát a Hustington lefelé rész New Yorkban, az egy void volt. Tehát nem volt benne villany, nem volt benne gáz, nem volt benne telekár, mert hogy tehát a Soho-nak az utcái, amelyek ma már mind a legdivatosabb utcák lefele, gyakorlatilag nem lehetett bemenni, tehát nem volt közlekedése, tehát elég kínos volt oda, tehát félelem volt. És ő ennek a közepére, értik, ahol alacsony a telekártyú, a galériák szépen elkezdtek oda betelepülni, a Metro Pictures egy idő után, és hogy ő oda berakott egy kitchen nevű dolgot, és tényleg egy konyha volt, amelyben ő főzött. És azt gondolta, hogy az ő népe, az ő avantgard kis törzse, az ő kollégái ottan el vannak. Jelzem, azért kellett főzni, mert onnan nem tudsz este 8-kor kimenni, mert egyébként kupán vágtak volna, vagy... Tehát az egy falu volt, egy non-lieu-ben, ahogyan a Marcosé mondja, egy nem létező helyen tartózkodtak egy város közepén. Azért ez elég szimbolikus, ezt be kell látniuk. Egy város kellős közepén, amely közben körben működik, te egy tök sötét helyen elkezdesz élni, ami ugyancsak benne volt az ő viszonyban. Ebben ma már semmit nem lehet látni, mert ez lett New York, mit tudom, egy harmadik leggazdagabb helye, vagy második. Lényegként, ha oda mennek, akkor dizájnboltokat látnak, és egy-két emléktáblát. Például a kicsinnek a Green Street sarkán ott van, hogy itt működött Gordon Matakár kicsinja. Tehát ezt mondjuk minden tízezedik turista, aki azért megy oda a Gordon Matta Clark emlékére. De ez egy ugyanolyan vacak, vernakuláris épületben, nem jól főzött, tehát nem gasztrokultúra volt, azt akarom mondani. De ugye, hogy a Matta Clark az azért nagyon fontos fordulat, mert tulajdonképpen szerintem ő értette meg a leghamarabb és a legmélyebben, hogy a fennálló társadalom kritikája az többet nem egy ideológiai kérdés, tehát nem fogunk vitatkozni erről a dologról, nem fogunk tételeket megfogalmazni, hanem egyszerűen elkezdjük a térhez való viszonyunkat újra definiálni a téren keresztül. Ezek az évtizedek, tehát a 70-es évek, azok az ellenállásnak a világa, tehát az alternatív kultúra megfogalmazza maga tételeit a rendszerrel szemben. Tehát tulajdonképpen úgy mondhatnánk, hogy a Takarak átvitte a háborút az ellenfél térfelére, nem tudom magamat ennél világosabban kifejezni. Tehát nem kívánt ideológiát fenntartani, eléggé nyilvánvalóan könnyen lehet fordítani, hogy egy alternatív balos pasasról van szó, tehát ez nem nagyon bonyolult. Csak hogy ő építész volt, és pontosan tudta, hogy az építészet az a nyelv, amin az építészek kritikája előadható, és nem szövegek. Ez egy furcsa dolog, a Matakárk mindig elég híres volt, ez ne zavarja meg magukat abban, hogy mostanáig nem hallottak róla, mert most már maguk is a klub tagjait. Minden olyan avantgard alkotónak, akinek nincsenek érzékileg, tehát nincsenek olyan művei, amelyek magától értetődőnek tűnnek, annak nagyon kényes az öröksége. Az Andy Warholi az nem kényes, mert tehát annyi van, amennyit, de mondjuk a Joseph Beuys-é az nagyon kényes. Mert hogy egy szék, ami ebben a szögben mézzel van bekenve, tehát ilyen nagy méztömb van, és alant filc van, hát... Tehát a bajsz, hogyha olyan életet élnénk az életemben, hogy most fölkeresnénk mondjuk a Hamburger Bahnhofot Berlinben, akkor ottan megkérdeznék tőlem, hogy na ebben mi a kunst? És ez nehéz mit mondani. Tehát nehéz mit mondani, hogy itt van kiállítva az a filc és az a bot, amikor Joseph Beuys átment Amerikába, és összeköltözött egy kiállított teremben egy kojottal, és akkor a kojott meg az ő helye. Hát erre nehéz azt mondani, az egy esztétikai. A Mozart requiemben azért van valami mesterségbeli azon kívül, hogy egy requiem. Tehát az avantgard hagyományának mindig szembe kell néznie azzal, hogy amikor elmúlik ugye a szubkultúra ideje, akkor látták a Blow Up című, a nagyítás című filmet, ugye? Ez az Antonioni filmje, ami szerintem egyébként zárójelben a posztmodernnek a definiálása. Ez egy fotográfusról szól, aki nyomozásba keveredik, egy angol Soho-ban. Mellékesen a Jane Birkin szerepel benne, azt hiszem kell tudni, hogy tudják, a Je t'aime című szám, az megvan, nem? A Jane Birkin az a maguk világában a Charlotte Gainsbourgnak a mamája. Így jól van mondva, visszafele menet. És így, mint tudják, a Charlotte Gainsbourgnak a papája, a Serge Gainsbourgnak a nevét is így most megtanulták, aki viszont a legtehetségesebb francia chanson énekesek között tartandó számon, amúgy egyébként egy orosz zsidóról van, bevándorló zsidóról van szó. Egy szóval abban a filmben ottan az a helyzet áll elő, hogy a mi hősünk bemegy egy rockkoncertre, hogy nézelődjön, és ottan egy rockzenész szétver egy gitártán, emlékszik rá, ütiveri, és a közönség közé hajtja, és ő őrült küzdelme megszerzi ezt a gitárnyakat, ami hát egy szakrális tárgy. Mert kimegy a utcára, akkor onnan már nem kell senkinek, mert hogyha ez nincs a szakrális tére, ki a fenének kell egy eltört gitárnyak, hiszen elveszti a jelentését. Minden avantgard alkotás az a néz szembe, hogyha kijön az avantgard szubkultúrából, akkor nagyon nehéz interpretálni. A Matakárk erre a kérdésre a legvilágosabb választotta, nem készítette ebben az értelemben műtárgyakat, nem nagyon érdekelte, nagyon fontos, és ez az örökségnek a másik, hogy nem érdekelte az idő. Tehát kívül hagyta az alkotáson azt mondani, hogy ez hogyan fog majd hátra hagyódni, hogy mit fognak róla gondolni 40-50 halála után, nem tudom, most már nagyon sok évtizeddel, és különös módon ez a habitus, ez nagyon gyümölcsözőnek bizonyult, mert hogy a Mata Clark pályafutása fölfele ívelőben valami tényleg be kell látniuk elég abszurd, mert nincs miről beszélni. Tehát úgy érzem, csak dokumentumok vannak. És tulajdonképpen ez már a dolognak a másik része. A Mata Clark mindig megértett valamit, legalábbis az én interpretációm. A kulturális örökség mozgalmában résztvevő, ez a mozgalom maga, ez két dolgot vet föl, mint kérdést. Az egyik, hogy ki lehet-e metszeni egy társadalom teréből egyes helyeket, és azokra rábökni, hogy te örökség vagy, te meg nem vagy. Egy lyuk, egy fekete lyuk, egy kulturális örökség. A ópusztaszer az egy kulturális örökség lyuk. Jobbra és balra folyik a normál mindennapi élet, ugye? Szántanak, vetnek, berúgnak, alusznak, fölkelnek. 2014 Magyarországa van. Jössz egy autóúton, jóvia. És akkor itt van egy kapu, amin túl belépsz, és akkor elkezdődik ugyanaz egyébként, mint a Kabakóval elkezdődik egy időutazás. Tehát ugye a kulturális örökség terei azok, hát értik, már beszéltünk erről. Volt-e itt vérszerződés, vagy nem volt vérszerződés? Mit keresett a fesztikörkép? Jó helyen van, nem jó helyen van? Tehát elkezdődik a térrel való, egy élménnyel való szembesülés, amit a tér autenticitása tart fönn, de ez minden egyes ilyen örökségi dologgal kapcsolatban így van. Ennek mondjuk a legjobb példája tényleg a skanzen. Tehát, hogy a skanzen látogatói engedelmesen leparkolnak, bemennek, és akkor megismerkednek mondjuk az észak-magyarországi építészet példáival. Ez eléggé világos, tehát tulajdonképpen a kulturális örökség az egy ilyen furcsa túra, amelyben a mindennapi életnek a terei hirtelen kapnak egy markert, és akkor másképp kell viselkedned. Ez azt jelenti, hogy rengeteg vágy van arra, hogy a tereket kiemeld a szokásos és méltó elmúlásunkból. A terek arra valóak, hogy elmúljanak, hát ezzel nincs mit szórakozni. A restaurálási dű az az örökkévalóság iránti vágy. Mondok egy-két példát erre vonatkozóan. Például most hónapok óta folyik egy vita, hogy van az Otto Wagnernek a zsinagógája Rumbassevestjén utcában, tudják, ami az osztrák szempontból egy nagyon fontos dolog, mert mégiscsak a mi Otto Wagnerünk, az ő korai, az ő Otto Wagnerünk, tehát az a mi Otto Wagner túszunk, a The Only One, és egy korai Otto Wagner. Ezt az épületet kívül rendben hozták, ami rendben van, rejtelmes okoknak fog valami cég a rendszerváltás után úgy gondolt, hogy de belülről egy romhalmaz. És ugye állandóan ez a kérdés megy, most úgy tűnik, hogy ottan lesz valami kompromisszum a hitközség és az állam között, hogy ők erre oda csapnának 3 milliárd forintot, vagy 2. Én nagyon meg voltam 60, megkérdezték erről, mit gondolok, és azt mondtam, hogy csak hülyeségnek tartom. Hát nincs, aki bele járja. De mi lenne, ha a zsidók nem arra költenék a pénzüket, hanem mondjuk így csinálnak egy jó egyetemet. Az mennyire, az milyen frankó dolog. Vesznek sok-sok könyvet, meg sok-sok tudóst, és fölturbózzák. Mert ez egy súlyos probléma. Én nekem az álláspontom, hogyha egyszer Magyarországon gyakorlatilag nincsenek vallásos zsidók, ez a, tudom, nagyon kevés van, tehát sokkal kevesebb, mint bárki hinné, tehát pont annyi, mint de mennyi a zsinagógából már jár, ahol azért nekem mondanom, nem kell tülekedni a helyér. Hanem azt gondolom, hogy ezt statikailag rendbe kell hozni, nem omoljon össze, de nagyon világosan, és az archeológia rétegeit meg kell tartani. Sőt, kell dokumentálni, hogy hol voltak a padok, tehát valamilyen módon, hát azt kell mondani, hogy ez elmúlt. Az az élet, amikor ez az élő hely volt, az soha többet nem jön vissza. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a terek elmúlása az a terek elmúlása, és ez tök rendben van. Ugye a kulturális örökség akkor ezzel szemben megy, az elmúlásnak ebből a folyamatából kiemelek egy teret. Én szerintem ez véletlenszerű. Van egy ilyen legenda, amelynek az a vicce, hogy igaz, tényleg igaz. Vagy Lipcse, vagy Hall, erre nem emlékszem. 1980, tehát a Vende idején, azt hiszem, hogy a fal leomlása után két nappal, vagy egy hallei, vagy egy lipcsei család becsukta maga után az ajtót a lakótelepen, mert azon voltak, hogy ki tudja, meddig tart. Már ez a nagy linkség, beültek az autójukba, és úgy átmentek még annak is, tehát egészen Hamburgig, hogy elkezdtek egy új életet. És soha többet nem mentek vissza, és most visszamentek. Ez Németország egyébként, ott senki nem nyújt hozzá. Ezek befizették a lakbért, ennyi van, ez soha senki föl nem törte. Kinyitották, mondták a német építészettörténészek, azonnal levédeni, ahogy van. Mert tényleg, érték, olyan volt, mint az atomtámadás után. Tehát ahogy délután kettőkor érték, fogták a gyerekeket és megléptek, tehát ott maradt minden a maga teljes. Mondjuk az baromi értékes. És most megy a vita, hogy kivigyék-e át, ölik egymást, tök értelmetlen egyébként, de mondjuk azt értem, az egy kapszula, ugye az egy időkapszula. Szerintem nem ér annyit, de minden, nem akarok elmenni. Ez az egyik része, tehát amikor a térben találsz nyomokat. Például a gulág építészetének és a gulág, ugye annak például nagyon nagy problémája, hogy a holokauszt építészete, tehát a koncentrációs táboroknak egy jelentős része az lakott területen van. Ez nagyon fontos, tehát muzeumizálható. A gulággal van egy súlyos és elemi probléma, ugye olyan messze van, hogy tulajdonképpen oda nem lehet elmenni. De még belföldi turizmus is, tehát nem tudsz Vorkutára elmenni, vagy a Ferenc József földre. Mert egyszerűen nincs, tehát semmi, tehát nem úgy van, hogy messze van, hanem az nincs. És ha megkérdezik egymástól, hogy mitől van az a dolog, hogy nagyon sok oka van annak, hogy a holokauszt nagyon mélyen beépült az európai kultúrtörténetbe, és a gulág nem. Nagyon sok oka van, ebben most minden akarok belemenni. De az egyik az a területhez való viszony. A gulág az egy szöveg maradt. Történeteknek a sora maradt. Megrázó, iszonyatos, felmerülő történeteknek a sora. De soha egyikünk nem tud elmenni egy gulág múzeumba, mert a gulágról szóló múzeumok azok Moszkvában elhelyezkedő ilyen kínos izék. Még az egésznek az alapja az a nagyság. Tehát, hogy egy európai értelemben vett lépték szerint nagy Birkenau, egy európai lépték szerint nagy vagy kicsi Ravensbrück, az Sachsenhauseni tábor az beépíthető Berlin teritoriális rendjébe. Tehát akkora, mint amekkora kell, hogy legyen ott. Azon belül nagy, de lefordítható a léptéke. Egy gulaglágernek, hogy hol kezdődik el és hol fejeződik be a sivatag, hol kezdődik el, mondjuk, hogyha ezt a Kazasztánban nyomták ezt a dolgot, vagy a tajga, hol kezdődik, arra nincsenek számai. Tehát azt tudjuk, hogy itt laktak ebben a 80 házban, csak ugye az a probléma, hogy ők ugye úgy gondolták ezt a dolgot, tudják, hogy először kapott valaki egy tízest, ezért semmiért, viszont mellékesen hozzácsaptak még tízet, hogy nem mehetsz haza, amit egyébként a szárazra örököltek, mert elkezdtek mellette élni. A helyzet az, hogy én azon az állásponton vagyok, azt követem, azt az iskolát, amelyik a szovjet történelem világtörténelembe való beviteléről beszélünk. Ugye a holokauszt, az bent van a világtörténelem fogalmában. Az a szovjet térnek a felfoghatatlansága miatt van. Tehát 13.500 kilométerre van, értik a kamakomot, hogy miért van? Az jogos dolog lenne, hogy valaki azt mondja, hogy basszus kulcs, mégiscsak volt a Szovjetunió, hát az a világörökség része, hogy mi történt velünk. És nem 2, és nem 3, és nem 4 millió ember halt ebbe meg. Hanem beláthatat, nem tudjuk valójában, hogy mennyi. 53-ban a Beria úgy gondolta aztán alá után, hogy hát, kicsit rendeltek a dologból, kiengedett 800 ezer embert. aki egyébként egyes számítások szerint az 5%-a volt a bent lévőknek, vagy a 20, de nem tudjuk. A gulág azért felfoghatatlan, mert az a tér, amelyet meg kellene értenünk, az túl nagy. Oleg Pavlov, orosz trilógia, és a Magvetőnél jelent meg, ami én szerintem az egyik legjobb könyv, ami erről a dolgról írta, tulajdonképpen a gulágnak az utóéletéről szól egy három összefüggő történet, ezt egy kortárs szerző írta, aki egyébként valamelyik ilyen börtönőr volt egy ideig. És abból, hogyha megteszik, hogy belenéznek, abból pontosan meg fogják látni, hogy miről beszélünk, tehát a felfoghatatlan terek, azok elképzelhetetlenek. Figyeljenek, ennél szörnyűbb könyvet nem olvastak az elmúlt 10 évben, ezt tudom mondani, ennél depressziósabb és tényleg igazi mestermű. Nagyon jól van fordítva. De hogy ugye ez a probléma, hogy és innen kell folytatni, hogy a kultúrás örökségre azért van szükség, hogy elképzelhetővé váljanak elképzelhetetlen világok.
Elhangzott az örökség, mint építészeti probléma. György Péter előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. október 6-án készült. A felvételt szerkesztette Szabó Mercedes.